Otthon gondolkoztam, hogy jó reggelt fogok kívánni, mikor elkezdem az előadást, de nyilván lesznek itt olyanok, akik azt fogják gondolni, hogy milyen jó reggelt 10 órakor, hol él ez a szűcsteri, hát nekem már ilyenkor jó nap van, és milyen misszionárius az, aki 10 órakor kezdi a jó napot. Intettek meg engemet is, hogy a misszionárius az, aki a legkorábban fölkelő embernél is korábban kell, hogy Isten szolgálhassa minden nap. Gondoltam, azzal fogom kivágni magamat, hogy de én most már az értelmiség felé szolgálok, és mint tudjuk, az értelmiség az nagyon későn fekszik, és nagyon későn kell, és hát akkor nekem ugye az értelmiségnek az életstílusát kell fölvennem, hogy hiteles legyek. Ez nagyon szépen hangzik, igazából azt csinálom, hogy a doktori dolgozatomat írom, de nekem nagyon fontos, ez egy irodalomtudományi doktori, hogy a teológia az belé legyen csempészve, és a másik dolog, ami érdekel engem, és akár missziós területként meg tudnám fogalmazni, az pedig az interneten való keresztény jelenlétnek a próbálgatása. A blogokon a válaszok azok éjfél és kettő közt szoktak beérkezni, tehát az ember nem feküdhet le korán, de hála Istennek bevírusozódott a gépem pár napja, és érdekes módon Istenhez közelebb kerültem ebben a pár napban, úgyhogy nem egészen úgy van ez, hogy értelmiségi misszió. Na, hát azt igyekszem csinálni, amit Isten megenged, vagy elém tesz, hogy csináljak. Mikor láttam az előzetes programot, megláttam, hogy vannak benne blokkok, amiknek az a címük, hogy én és a Biblia, vagy a Biblia az életemben. Úgy éreztem, hogy ez nekem így jó lesz. Nem tudtam, hogy mi az. Azt írtam, hogy ezzel fogok én is megpróbálkozni. Tegnap megismerkedve a táborral rájöttem, hogy amiről beszélni kell, az a misszió és a Biblia és az életem. Tehát a missziót nyilván nem lehet kihagyni ebből a gondolatsorból. Úgyhogy ezzel kezdem. Magamról azt a jól hangzó mondatot tudnám mondani, hogy engem az alkoholisták nem inni, hanem hinni tanítottak meg. A szabadult alkoholisták Erdélyben, akikkel ennek a könyvnek, a János által említett könyvnek a készítése során találkoztam. Én egy hinni akaró, de nagyon makacs ember voltam, nyilván ebben nem is nagyon változtam azóta se, és nekem, mint Tamásnak, hitetlen Tamásnak valamilyen látásra úgy látszik, hogy szükségem volt. Akikben én a Jézus hatalmát megláttam, azok úgy alakult az életemben, azelőtt alkoholistákkal nem nagyon volt dolgom, erdélyekkel se, de úgy alakult, hogy az erdélyi alkoholisták lettek, és hogy a másik témára rátérjek, Bibliát olvasni, és úgy érzem, hogy tőlük tanultam én. Mesélek csak három emberről, hogy előkészítsem a dolgot. Egy székelyudvarhelyi férfivel találkoztam riportkészítés közben. Ő az a típus, akinek az alkohol minden húsát leette a csontjáról, az arca behorpadt, a családját, a lakását, a vagyontárgyait elveszítette. Én úgy találkoztam vele egy kicsi, ilyen félkomfortos albérletben, hogy látszott, hogy a tárgyai azok úgy gyűltek össze a szabadulása utáni pár hónapban, a ruhái is. Látszott a különböző belső testi rendellenességeknek a nyoma a testén, még a kézremegés, még a szeme színe, nem tudom, hogy ki az, aki foglalkozik szenvedélybetegekkel, de hát ismerjük ezeket az elváltozásokat. És ez az ember többször is a halál az olyan közelségében volt, amit én nem ismerhetek. Én ezeket elhittem neki, engem ő azzal ragadott meg, hogy ennyire őszintén, ennyire rettenetes dolgokat fölvállalni, én embert nem hallottam. De közben Jenő tudott nevetni magán. Tehát ilyen felszabadultan embert magán nevetni nem hallottam. Most elmondom, hogy viccelődött azzal a segítővel, aki nagyon sokat tett azért, hogy ő Istent megtalálja, hogy na, én olyan vagyok, mint a jegycsípő nő. Most aki ismeri az erdélyi szlenget, tudja, hogy a jegycsípő nő az a kalauz, aki ilyen, így kiukasztja, ugye, azt a vastag jegyet, azért olyan Demeter Jenő, mint a jegycsípő nő, mert két foga maradt itt. Ez. Igen. Tehát ez nekem nagyon tetszett, hogy tud valaki így nevetni magán, fogalmam sem volt, hogy honnan képes ő erre, és hát remélem most már ez így működik. Tehát rájöttem, arra kellett rájönnöm, hogy nyilván azért, mert őt Isten megszabadította. Tehát ott valami történt, ott valami lezárult, ott egy lelkiismeret, ami mocskos volt, felszabadult, miért ne tudna ő nevetni, miért ne tudna hálát adni. Persze ennek része az, hogy elment a volt feleségéhez, a fiához, bocsánatot kért, és része az, hogy járta az udvarhelyi volt ivó cimborákat, hogy szóljon, hogy nem kell meghalni, mert hát ő körülötte sokan italozás közben egyszerűen kihullottak az életből. Bibliát úgy olvasott, hogy föltette arra az életét, hogy ő ezt tanulmányozza, föltette arra az életét, hogy maga ellenében olvas. Na, hát ezt tanultam Jenőtől, Anna nénitől, szintén Székelyföld, Sóvidék, azt tanultam, hogy nincs szégyen az Úristennél, ő egy nagyon tragikus élet sors után a falu szégyenévé vált a zugivás miatt, és neki az volt a legnehezebb, hogy higgye el, és ebben rehabilitálta őt Jézus Krisztus, hogy nincs olyan szégyen, amit ne törölhetne el az Istennek a szeretete. Anna néninek azelőtt nem volt ideje olvasni, mert annyit dolgozott, a szabadulása, a megtérése után még többet dolgozott, de kiderült, hogy van ideje olvasni a Bibliát, és a Kistükör című missziós újságot forgat, ami a Híthoz nagyon hasonlatos, és Kolozsváron adják ki. Tőle is tanultam, mint ahogy attól a házaspártól, akiket az ital egy ilyen konstans veszekedésbe, vitába taszított, nem akartak elválni egymástól, de együtt se tudtak maradni, rettenetes volt. Végül úgy alakult, hogy mindketten megtértek, az asszony az erőszakos társfüggőségéből, nem tudom, hogy ki ismeri azt, hogy mire utal ez a szó, a férfi az ilyen bujkáló alkoholizmusából, ők is minden napos igeolvasók lettek, és egy nap azt mutatta meg nekik az Isten a Bibliából, hogy segítő csoportot kéne indítani ott Maros megyében az ő környékükön. De azt is megmutatta nekik Isten, hogy egy évig ezért csak imádkozzanak. Hát én ilyet nem hallottam még, hogy rájövök, hogy valamit csinálnom kell, de rájövök, hogy egy évig el kell halasztanom, hogy könyörögjek érte. Ezt meg tőlük tanultam meg. Úgyhogy ebből én arra jöttem rá, pár dologra rájöttem. Az egyik az, hogy aki nem volt misszionált, az nem lehet misszionárius. És arra jöttem rá, hogy van egy nagyon nagy láncolat, amiben mi létezünk. Ebben a láncolatban minden előttem álló a misszionárius. Ahogy én a háta mögé kerülök, misszionált vagyok. De ugye, ha valaki mögém is be tud állni, akkor én már ott misszionárius leszek, tehát értik, hogy egy ilyen sorminta. De hogy ez nem a méltóságoknak a sormintája, hanem a gazembereknek a sormintája, mert ugye Jézus Krisztus ról azt pletykálták, hogy úgymond zabi gyerek volt, azt mondták, hogy bolond, részeges falánkember, Pál apostol a keresztények üldözője volt, előttem az alkoholisták tanúskodtak Jézusról, tehát ha én nem vállalom azt, hogy a gazembereknek a sorába állok be, akkor nem tud mögém állni senki se ebben a sorban, mert akkor én már olyan nagy ember vagyok, hogy aki a terheivel, meg a bűneivel jön, annak mögöttem nincs helye. Most ezt úgy hívják, hogy alázat, az alázat pedig egy nagyon nehezen megszerezhető dolog az én számomra. Sokszor igyekeztem arra elkötelezni magamat, hogy alázatért könyörögjek. Nem tudom azt mondani, hogy mindent megtettem, ami Isten előtt megtehető, de ezt a könyörgést szeretném fölvállalni. Igen. Azon gondolkodtam, hogy a megtérés előtt toporgó embert miben segíti a misszionárius. Úgy képzeltem el tegnap készülés közben a megtérést, visszagondolva az én megtapasztalásomra, hogy olyan az, hogy én már tudom, hogy van egy ajtó, amin nekem át kell menni. Nagyon-nagyon át akarok menni azon az ajtón, de fogalmam sincs, hogy kinyílik-e nekem, hogy Isten beenged-e. Nem tudom, mit csináljak, hogy megnyissam, csak könyörögni tudok, hogy nyíljon meg az ajtó. És egyszer csak én ezt így éreztem, hogy nem csak, hogy kinyílik az ajtó, hanem kiderül, hogy ott a fal is leomlik, és az ember átkerül egy ölelésbe. Egy olyan megérkezés történik, ami sokkal több és sokkal felszabadítóbb, mint amit én valaha remélni tudtam. Kafkának van egy nagyon híres példázata, lehet, hogy többen ismerik, az a címe, hogy a törvény kapujában, ott az van, Kafka pontosan megnevezi, hogy ez a törvénynek a kapuja, de amíg nem nyitja meg az irgalom, az csak a törvény kapuja marad. Annak a példázatnak az a vége, hogy ez az ajtó csak a tied, de soha nem mehetsz be rajta. Amikor meg Jézus írja ezt a példázatot, akkor egészen más történik. Na most én, mint misszionárius, ezen az ajtón belökni senkit nem tudok. Ez nagyon fontos, és ezt Kafka nagyon jól eltalálta. Az az ajtó csak azért az emberi, aki ott át akar menni. Én valahogyan tudom őt kísérni, valahogyan Isten előtt tudom őt hordozni, de belökni nem tudom. Tehát amit én megláttam adott esetben az iszákosokon, az az, hogy egy arcon a Jézus vonásai kiábrázolódhatnak, ugye van ez a szó, kiábrázolódnak. Ha ez megtörténik, ami nyilván nem az én akaratom függvénye, hanem az is az Isten kegyelme, hogy lehetek-e én a Krisztus kiábrázolója, lehetek-e én misszionárius. Ha ez megtörténik, akkor ott lehetek valaki mellett, amikor átlép ezen az ajtón. Misszionáltból úgy lesz misszionárius, ezt is láttam én az említett esetekben, hogy valaki megérti, hogy amit vele végzett az Isten az ő életében, az az Istennek az egész világra vonatkozó terve. És akkor mondjuk ezek az iszákosok, akikről meséltem, ezek úgy érezték, hogy nem vonhatják ki magukat az Úristennek a munkájából most már, ha ilyen módon részeivé lettek. Hála Istennek, hogy én is valami hasonlót éreztem, hogy nem vonhatom ki magamat az Istennek a munkájából. De kiderült, hogy ez egy rettenetesen nehéz munka. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik a könnyűségét, a sodrását érzik, de én aztán nagyokat kínlódtam, és a munkatársaim sorában nagy kínlódókat láttam, de nekem ez a kínlódás gyönyörű volt. Tehát látni azt, hogy egy beszélgetés előtt hogyan tusakodnak, egy ige szolgálat előtt hogyan tusakodnak. És azt láttam, hogy a legfontosabb kérdés az életükben az az, hogy jól tudják szeretni a másik embert. És ezt szeretném kiemelni, és így próbálnék rátérni a második részre, a Bibliára is, hogy most hadd mondjam azt, hogy a misszió leglényegét úgy látom, hogy tudom-e jól szeretni a másik embert. Az a nagyon jó a kereszténységben, és ezt aztán nagyon jól tudja az, aki kívülről érkezett a kereszténységbe, mint én, hogy a mi hitünk, a mi vallásunk a nevén nevezi azt, ami az életünkben a legfontosabb, ugye a szeretet. Hogy valami mag elhullik az Ószövetségben, megalapozódik, kimondatik, hogy szeretetet akarok, nem áldozatot, és aztán ebből a mondatból kisarjad, Jézus, kisarjad az Új Szövetség. Aztán rám kell szólni, hogyha nagyon elfogyasztottam az időt, mert elfelejtettem az órámra ránézni. Tehát a szeretet. Valljuk be, vagy mondjuk ki, mert úgy is tudjuk, hogy ez az, ami a legfontosabb, ami a legjobban kell nekünk. Úgy is kell, hogy kapjam, hogy engem szeressenek, úgy is kell, hogy adjam, hogy én szeressek. Ha nincs kapott szeretet, vagy adott szeretet, az ember egyszerűen egy hullának érzi magát. Tehát ami a missziónak a lényege, az miért lenne más, mint az egész életünknek, a hitünknek a lényege? Nyilván, ugyan arról a tőről fakad itt minden, a szeretet tőről. Azt gondolom, hogy a legnagyobb sérüléseink abból fakadnak, hogyha megzavarodik a szeretet, kapás, adás az életünkben. A legnagyobb bűneinket valamilyen módon úgy követjük el, hogy talán nem tudjuk, hogy hogyan ragadjuk magunkhoz azt a szeretetet, ami kell nekünk. De a legnagyobb hajtóerő is ez az életünkben, nem? Hogy mi mindenre vagyunk képesek azért, hogy a szeretetben élhessünk. Ez most nem a hívő emberről mondom, ezt minden emberről mondom, a világi emberről mondom. Tehát arra jöttem rá egy nap, hogy ami a legfájdalmasabb, hogy megromlott bennünk a bűneset folytán, az a szeretet képességünk. Az sebez a legjobban, de mégis az a vágy, ami bennünk megmaradt a szeretetre, az hajt a legerősebben, ugye, hogy Istenhez visszatérjünk. Azon a vonalon tudunk vele találkozni, pontosabban azon a vonalon tud elérkezni ő hozzánk. Tehát így lesz az nagyon fontossá, hogy jól szeretni, hogyha már megkaptam azt a kegyelmet, hogy Isten engem megváltott, akkor ezzel megkapom tulajdonképpen azt a feladatot is, hogy Isten szerint szeressek, és megpróbáljam megérteni, hogy mi az, hogy Isten szerint szeretni, és ez nem csak a szolgálatban fontos, nyilván nem csak a misszióban fontos, hanem annál nehezebb és annál fontosabb a hozzánk tartozók felé, ugye? Nagyon sokféleképpen sérül a szeretetünk. Van olyan ember, aki azzal küszködik, hogy túlságosan visszatartja, túl visszahúzódó, fél tőle, fél kötelékekbe lépni. Van az ellenkezője, az az ember, akinek azzal kell vívódnia, hogy már ha szeret, akkor már megeszi a másikat. Rá csimpaszkodik, és nem hagy neki szabadságot. Akkor van olyan fajta korlátja a szeretetnek, hogy én azt mondom, hogy nagyon szeretlek, de azt rühellem benned, amikor. Ez működik a kapcsolatainkban. A misszióban meg úgy működik, hogy például lehet képzelni ilyen mondatokat, hogy én nagyon szeretek árvákkal foglalkozni, de cigánygyerekkel én nem fogok. Ott van egy Azt nem. Én mindenkit nagyon szeretek, cigányt nem szeretek. Vagy én minden bűnös szeretek, velem börtönös ne álljon szóba. Én minden nyomorult embernek segítek, a homoszexuálisok kerüljenek el. Azzal én nem foglalkozom. Vagy nagyon szeretem a szenvedélybetegeket, de a mocskos drogosok ne jöjjenek. Ugye vannak ilyen határaink. A misszió minél mélyebbre hajlik, vagy minél inkább át akarja törni a saját szeretet határait, annál tágabb. Egészen addig nyilván, hogy Jézus azt mondta, hogy az ellenségeinket kell misszionálnunk. Hát ki a fene? Nyilván az ellensége arra van, hogy utáljam. Mi az, hogy misszionáljam? De ez a végső értelme a szeretet parancsnak, hogy misszionáljam az ellenségeimet. Borzasztó nehéz. Vagy ne hagyjam ki magamat. Nekem például olyan korlátaim vannak, hogy én nagyon szeretek misszionálni, szeretek segíteni, de azért az időmet, az autonómiámat, a kényelmeimet, a szokásaimat ne bolygassa senki. Ugye ez az én határom. Nagyon kemény határ, és nagyon nehéz szembenézni vele, és nagyon nehéz kérni az Istentől, hogy törje át. De hogyha nem könyörgök azért, hogy törje át a határaimat, akkor egy ilyen kis körben lehetek én esetleg az ő szolgája, és ami azon kívül van, arra mit mondjak, hogy Uram, az már nekem nagyon kényelmetlen volt. Hát ez most... Úgyhogy... Talán ez a legfőbb imája a misszionáriusnak, hogy az Úristen tanítsa meg szeretni, és ha meg kell fogalmaznom most ezek után ma, hogy mi az, tehát ha kéne mondanom egy mondatot, most magamnak persze feltettem ezt a feladatot, hogy fogalmazom meg azt, hogy mire tanít a Szentírás, akkor azt mondom, hogy a Szentírás szeretni tanít. De ez azt jelenti, hogy nem az én szeretetemmel nyilván. Nem az én hangomon kell, hogy szóljon hozzám az ige, hanem egy nagyon más, egy nagyon idegen hangon az Istenén. Nem tud megszólítani, ha csak a magam tükrözésére használom az Istennek az igéjét. Igen, mondtam azt, hogy a legnehezebb a hozzánk legközelebb állók felé. Van nekem egy emberem, akire úgy gondolok, hogy nála jobban a családjáért tusakodni én még senkit se láttam. Hogy nála többet hadakozni a társáért, a gyerekeiért. Nem láttam én még senkit ekkora küzdelemben lenni. De mit csinál ez az ember? Ez az ember szinte maga ellen imádkozik. Maga ellen kéri az Urat, hogy tudjon megbocsájtani, maga ellen kéri az Urat, hogy tudjon elengedni, maga ellenében kéri az Urat, hogy tudjon többet könyörögni az övéért, és nem azért kiállt többnyire, hogy ezt add meg kisfiamnak, azt add meg kislányomnak, hanem könyörülj, hogy én tudjam jobban szeretni. Úgy szeretni őket, ahogy te akarod szeretni, hogy bele tudjak helyezkedni a te szeretetedbe, hát szeretetedbe. Tehát ide eljutni, ez már egy akkora harc, azt kell mondjam, egy önmaga ellenében folytatott harc. Ebben neki a társa, a segítsége, a támasza, az az ige, az a Biblia. Még egy utolsó dolgot erről, hogy nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, de hát nagyon sokszor érzem azt, hogy bennem több szeretet nem fér el, vagy nem tud növekedni, vagy lehet más szavakat mondani, hogy megcsontosodott, meghidegült, én már nem akarok, nem akarom, hogy mozogjon bennem a szeretet, ide-oda mászkáljon, elmenjen emberekhez, megkeressen másokat, nem kész, betelt, elfáradt, stb. Nem tudom, hogy ismerőse ez az érzés. Ez egy nagyon csüggesztő érzés. Ez, tehát valamilyen értelemben a, ugye az érzelmi halálnak az előszele. Van egy olyan kísértés, hogy na ebbe bele kell törődni, nem? Beletörődöm, aztán igyekszem becsületesen vinni tovább azt, ami rám bizatott. Vannak ilyen mondataink. De arra jöttem rá, hogy az a fantasztikus a Biblia olvasásunkban, mint esélyben, meg az a fantasztikus az Isten lelkében, ami elevenít, hogy ahol ő van, ott ez az érzés csak egy illúzió. Tehát aki ilyet érez, az most tekintsen úgy rá, hogy illúzió, vagy egy sziget, ami adódott, most ezen a szigeten meg lehet állni. De a kegyelemnek az a folyója, ami ezt a szigetet körülveszi, az tovább megy, és tovább viszi az életünket. Tehát a reményem ellenében reménykedem abban, hogy amíg élek, amíg az Isten nevét vallom, amíg találkozom a hívő testvérekkel, amíg imádkozni tudok, bármiféle kiáltásról legyen szó, addig a szeretet nem áll be valamilyen szintre. A szeretetnek az a dolga, hogy növekedjen, ezt én eddig nem vettem komolyan, de most, hogy ezt átgondoltam, igyekszem ezt komolyan venni. Tegnap rácsodálkoztam a nagyon szép népviseletekre, és eszembe jutottak azok az idős emberek, akikkel egy Panit nevű faluban találkoztam. Van, aki járt arrafele. Panit egy nagyon érdekes hely, mert a nagy erdélyi ébredésben lett egy falu, ahol valamiért tömegekben megmaradtak a megébredt emberek, és 20 éves, 10 éves mai fiatalokig adják át azt a frissességet, ami az ébredésnek a sajátossága. És akkor ott az idősök nem azért, hogy megmutassák, hogy de jó magyarok ők Romániában, hanem azért, hogy Istent megtiszteljék, előveszik a ruhákat, a kendőket, és úgy mennek templomba. Hát én pesti lányként sok olyat nem láttam, és rájuk csodálkoztam. Kicsit gyanúsak voltak nekem, hogy most mi, már elnézést, de ugye a fiatalok azok ilyenek, hogy bár már nem vagyok annyira fiatal, de akkor az voltam, mondjuk, és azt gondoltam, hogy na, mit tud mondani ez a népviseletes öreg bácsi? És erre az a bácsi fölállt egy Biblia órán, és könnyes szemmel azt mondta, hogy én minden nap olvasom az igét, és nekem minden nap az Úristen valamilyen bűnömre rámutat. Hát nekem a szemem szám elállt a csodálkozástól, hogy most 82 éves, még mi a fenét tud neki, ugye? De aztán nagyon jókat nevetgéltünk azzal a bácsival, megjegyzett, friss a memóriája, jó a humora, tehát arra kellett rájönnöm, hogy ahol életet ad az ige, addig ott a belső folyamatok zajlanak. Amíg nyitott vagyok arra, hogy Isten megítélje a bűnömet, addig tulajdonképpen a kegyelmére vagyok nyitott. Ezért volt vidám ez a bácsi, mert ő minden reggel valami bűnét megbánta, akkor reggeltől estig már a kegyelemben élt boldogan. Tehát kész. Dalolt az az ember. Na, nagyon nehéz a misszióban az Istennek az örömét átadni, főleg, ha valaki búskomorságra hajlamos, mint én, de ebben tudok és fogok reménykedni, hogy ahol élet van, ahol lélek van, ott szeretet van,